Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőtt folyamán a Bibliában egy jézusi kérdéssel szeretnék foglalkozni, azzal a kérdéssel, amit Jézus az ő tanítványához, Péterhez intézett az ő búcsú beszédében. Mi volt ez az egyszerű kérdés? Nagyon egyszerű kérdés. Szeretsz engem? Jézus ezt tette fel Péternek a tagadása után, amikor visszaiktatta a szolgálatába, és én nem is magát a történetet szeretném felolvasni, hiszen jól ismerjük a történetet, hanem erről a kérdésről szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, hogy szeretsz-e engem? Jézus ezt kérdezi Pétertől, de hadd mondjam, ezt kérdezi mindannyiunktól. Hadd mondjam, hogy ez a kérdés, hogy szeretsz-e engem, ez nem tudom, hogy egyáltalán benneteket hogy érint. Hogy érint ez a kérdés? Jézus azt kérdezi az embertől, hogy szeretsz-e engem. Az a valaki, aki olyan végtelen szeretettel szeret bennünket, hogy mi azt nem tudjuk felfogni. Szóval ez tényleg hiába próbálkozunk ezzel. Maga az ige mondja, hogy felmérhetetlen, amilyen magas az ég a földtől, szóval nem tudjuk felmérni egyszerűen az ő szeretetét. És ő azt kérdezi tőlünk, hogy te szeretsz-e engem? Hadd kérdezzem meg, nem az lenne pontosan a fordítottja lenne a teljesen természetes, hogy mi szeretjük lángoló szívvel azt a valakit, aki utánunk nyúl, aki nekünk segíteni akar. És ezzel szemben pedig mi a helyzet? Hogy ő szeret bennünket olyan szeretettel, amit mi elgondolni nem tudunk, és vizsgáljuk meg, hogy milyen a mi szeretetünk ő iránta. Mi vajon tiszta szívből szeretjük őt? Szeretjük őt, ahogy ő szeret bennünket? És hadd mondjam, hogy lehet, hogy ezzel a kérdéssel nem is szoktunk úgy foglalkozni, hogy mi mennyire szeretjük őt, de ő foglalkozik ezzel a kérdéssel. Jézusnak nem mindegy, hogy mi hogy viszonyulunk hozzá, nem mindegy, hogy milyenek a mi érzéseink iránta, mert hadd mondjam, mindennek az alapja ez. A mi egész hívői életünknek, mindennek az alapja. Hadd mondjam, ha csak egyetlen egy dolgot kellene hangsúlyozni, ami a legfontosabb ebben az életben, a mi hitéletünkben, akkor azt mondani, amit Jézus mondott, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első és legfontosabb, és ebből következik minden. Szeretnék olvasni egy igét Jeremiás könyve 12. fejezetéből. Jeremiás könyve 12. fejezet, 3. verse a következőt mondja. Jeremiás könyve 12. fejezet, 3. versében ezt olvassuk. Engem pedig ismersz te, Uram, látsz engem, és megvizsgáltad irántad való érzéseimet. Csak idáig olvasom az igét. Nem döbbenetes ez az ige, azt mondja, ismersz engem, Uram. És mit mond? Megvizsgáltad az irántad való érzéseimet. Hadd mondjam azt, hogy Jézus állandóan vizsgálja a mi szívünket. Ezt nézi. Hadd mondjam, lehet, hogy furcsán hangzik, amit mondok, de ő a külső cselekedeteket csak másodlagos, harmadlagos szempontból értékeli. Elsődleges dolog az, hogy mi van a szívedben. Szeretsz-e engem? Ha nincs a szívünkben igaz szeretet Jézus iránt, akkor mi tehetünk nagy dolgokat, mi végezhetünk bármit, lehetünk jók külsődlegesen, az Úr előtt ez semmit nem jelent. Ezt a kérdést teszi föl mindannyiunknak, szeretsz-e engem? És elmondja, hogy én vizsgálom a te szívedet, őt nem lehet becsapni. Ő pontosan tudja, hogy mi van a mi szívünkben ő iránta. Csak tudjátok, hogy ha most leülnénk így, és körben beszélgetnénk erről a kérdésről, és föltennénk azt a kérdést, hogy mi szeretjük-e Jézust, szerintetek lenne itt közöttünk valaki, aki azt mondaná, hogy nem, mi nem szeretjük őt? Egy ember nem lenne közöttünk, aki ezt mondaná. És szerintetek, hogyha most Jézus így megszólítana bennünket egyenként, szerintetek mindannyiunknak azt tudnám mondani, hogy igen, gyermekem, te tiszta szívből szeretsz engem? Szerintetek mindannyiunknak ezt tudnám mondani? én a magam nevében tudom kimondani, hogy nekem biztos nem ezt mondaná. Mert persze, hogy mi szeretjük Jézus, de hol van az az igazi szeretet? Hol van az a lángoló szeretet? Hol van az a szeretet, ami az üdvösségünknek az alapját is képezheti? Hadd mondjam, nem szeretjük mi eléggé Jézust. És ez a mi összes nyomorúságunknak az alapja, minden nyomorúságunknak. Az egyéni életünk nyomorúságainak, a közösségi életünk nyomorúságainak. Nem szeretjük eléggé Jézust. Hadd mondjam, mi meg vagyunk sokszor elégedve az igének az ismeretével. Mi olvasunk is, mi mindent megteszünk, amit úgy gondolunk, hogy az kell és fontos. De hiányzik belőlünk a Jézus iránti szeretet. És annyira megrázó, hogy ő megkérdezi, hogy szeretsz engem? Szeretsz engem? Hadd kérdezze meg, nem megalázó dolog? Nem megalázó? Hát nekünk kellene állandóan kérdezni, hogy Uram, te szeretsz még engem? Most is ezt követtem el, ezt tettem, azt tettem. És ő kérdezi, hogy szeretsz engem? Én a Bibliából most egy történetet szeretnék áttekinteni ennek kapcsán, hogy mi szeretjük-e Jézust. Egy nagyon jól ismert történetet szeretnék áttekinteni, egy nagyon-nagyon jól ismert történetet. És ezt a történetet ebből a szempontból figyeljük meg, hogy vajon milyen magatartásformák léteznek a gyülekezeten belül, a közösségen belül, a hívő emberek körében, a Jézushoz való viszonyt illetően. Mert mindannyian valahogy viszonyulunk Jézushoz, és van a Bibliában egy történet, egy nagyon jól ismert történet, amit nem az egész történetet versről-versre fogjuk átvenni, hanem csak a tanulságait fogjuk átvenni ebből a szempontból, hogy mi szeretjük-e Jézust igazából, vagy pedig a közösségnek a tagjai vagyunk, mi megteszünk sok mindent a magunk területén és a magunk módja szerint, de vajon elárulják-e bizonyos dolgok a mi életünkben azt, hogy a szeretetünk nem teljes? Elárulják-e bizonyos dolgok? Vagy pedig, na, hogy van ez a mi életünkben? Szerintetek melyik történetről fogok szólni? Egy olyan történet, ami szinte a gyülekezetnek a keresztmetszetét adja, ami minden csoportot valamilyen szinten érint, és ez nem más, mint amikor Mária Magdaléna megkeni Jézusnak a lábát. Ez a csodálatos történet. Azt hiszem, mindannyian ismerik a történetet, nem is akarok a történetről sokat szólni, csak egy-egy mondatot utalásképpen, mert nem ez a cél most, hogy magát a történetet elemezzük, hanem az, hogy nézzük meg, hogy ebben a történetben kik vannak jelen, milyen magatartásformával, és hadd mondjam, hogy akik ott vannak jelen a történetnél, mindannyiuk a maga módján szereti Jézust. Mindannyian a maga módján szereti Jézust. Mindannyian azt lehet mondani, hogy elfogadták Jézust. Inkább ezt mondanám, elfogadták Jézust és az ő tanításait. Gyönyörködtek is a jézusi tanításban. De volt-e bennük szeretet? Szerintetek ki ez a négy csoport vagy személy, akiről szólni fogunk, és négy magatartás formát fogunk áttekinteni? Szerintetek ki az? Kik voltak ott ezen a betániai vacsorán, 6 nappal Jézus Krisztus kereszthalála előtt? Kik voltak jelen, akik meghatározó személyek ebből a szempontból, akikről a Biblia a magatartásukról szól és említést tesz? Ugye az egyik maga... Tessék? Júdás is ott volt, így van, őróla is majd lesz szó külön, pontosan ő az egyik. A másik, mit mondtatok? Mária Magdaléna, ugye? Akkor kinél volt a vacsora? Simon. És kiről fogunk még beszélni? A tanítványokról. Tehát a többi tanítványról összességében. Tehát Júdásról külön, a többi tanítványról, Mária Magdalénáról és Simonról. Először Simonnal kezdjük az áttekintést, és hadd kérdezzem meg, hogy mit tudhatunk Simonról az írás alapján. Mit tudhatunk? Ki volt Simon? Egy farizeus volt, igen. És miből? Leprából, így van, poklosságból. Jézus poklosságból gyógyította meg Simont, és Simon Jézus Krisztusnak a követője lett, elfogadta őt, nem tudjuk megmondani milyen szinten, mint bölcs tanítót, mint egy jóságos személyt, aki meggyógyította őt, de távolról nem ismerte meg igazából Jézust, távolról nem ismerte meg, és ezért a szívében nem is alakulhatott ki az, aminek ki kellett volna, hogy alakuljon Jézus iránt. Nézzük meg az igét, először olvassuk a történetet. Olyan érdekes, hogy vannak olyan események a Szentírásban, olyan történetek, amelyeket mind a négy evangélium megjegyez. Van, ami nem mindennyiben található meg, de ez a történet, amikor Mária megkeni Jézus lábát, mind a négy evangéliumban megtalálható. És annyira szép összetenni egymás mellé a négy leírást, és mindegyikben látunk valamit, ami valami többet ad a másikhoz képest, tehát másik részletét is hangsúlyozza. És ezt szeretném, hogyha most közösen megnéznénk. Először Lukács evangélium a 7. fejezetéből olvassuk el a 36-tól 38-ig terjedő verseket. Tehát Lukács evangéliuma, 7. fejezet, 36-tól 38-ig így olvasom. Kérte pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék. Annak okáért bemenvén a farizeus házába leült enni. És ímé a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy a farizeus házában leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törli meg, és csókolgatta az ő lábát, és megkente drága kenettel. Talán még olvassuk el a 39. verset is, mikor pedig látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ez, ha próféta volna, tudná ki, és miféle asszony az, aki őt illette, hogy bűnös. Talán csak idáig olvassuk el a történetet. Szeretném tőletek megkérdezni, ennek a négy Biblia versnek az alapján, hogy Simon szerette Jézust? Szerette Jézust, és honnan lehet ebből a négy Biblia versből teljesen egyértelműen megállapítani? Nézzük végig még egyszer. Honnan tudjuk teljesen egyértelműen megállapítani, hogy ez az ember nem szerette szíve mélyéből Jézust? Persze, hadd mondjam, szeretet, olyan könnyen kimondjuk ezt a szót. Persze, hogy szeretünk, Simon is szerette Jézust, de az az igazi szeretet volt-e benne Jézus iránt? Ha nem, honnan látjuk ezekből a versekből? Így van, ha próféta volna, kétségbe vonja, így van, azon kívül. Így van, így van. Ítélkező lelkület van benne, ítélkező lelkület. Ott van egy asszony, aki teszi azt, amit tesz, tehát ugye a szeretetének a legforróbb jelét mutatja ki Jézus iránt, és hálájának a jelét, és Simon hogy nézi a szeretetnek ezt a megnyilvánulását? Nem csak, hogy közönösen, hanem kimondottan megvetéssel. Megvetéssel abszolút értetlenül áll előtte. Hadd mondjam, és itt álljunk meg egyetlen egy pillanatra. Hadd mondjam, aki igazából nem szeret, az nem tudja megérteni a másikban sem a szeretet megnyilvánulásait. Nem tudja felmérni, nem tudja felfogni, idegen a számára. Nem is érti, hogy miről van szó. És azon kívül pedig, ítélkező és megvető lelkület van benne a másik iránt. Álljunk meg itt, mondom, csak ilyen töredékeket fogunk megemlíteni és felolvasni, de álljunk meg és gondolkodjunk el ezen egy pillanatig. Hadd kérdezzem meg, miért nincs helye Jézus szeretete mellett az ember szívében, az ítélkezésnek és a megvetésnek, a másik lenézésének. Miért zárja ki egymást a kettő? Nagyon egyszerű a kérdés. Miért zárja ki egymást? Így van. Ahol a Szentlélek van, ugye ott van Jézus, hallottuk a választ. Tehát hadd mondjam, nem az a szeretet, amit mi szeretetnek gondolunk. Nem az a szeretet, amit mi úgy vélünk, hogy szeretet. Nem az a szeretet, amikor mi érzelmeinkben felbuzdulunk. nem az a szeretet, nem az a krisztusi, nem az az Istentől jövő szeretet. Az Istentől jövő szeretetnek annak jellegzetességei vannak, sajátosságai vannak, és az egyik sajátossága és jellegzetessége az Istentől jövő szeretetnek, hogy ő senkit nem vet meg. A legbűnösebb embert sem veti meg. És az az ember, aki bárkit lenéz, bárkit megvet, legyen az még olyan bűnös ember is, legyen a bűnben fetrengő ember is, akitől az ember szinte undorodva fordul el. De ha ez van az emberben, akkor mi nem ismertük meg az Isten szeretetét, és mi őt sem szeretjük igazából. Hadd mondjam, nagyon könnyű nekünk azt mondani, hogy mi szeretjük az Istent, azt nagyon könnyű mondani. De hadd kérdezzem meg, mi az egyik tökéletes fokmérője annak, hogy mi szeretjük-e Jézust igazából? Mi az egyik fokmérője ennek? Hogy tudom-e igazából szeretni a másik embert? Ha nem tudom úgy szeretni a másik embert, ahogy az ige elém tárja, hogy milyen módon szeressük egymást, ha nem tudom úgy szeretni, akkor ne haragudjatok, ki kell, hogy mondjuk az ige alapján, ne hazudjunk az igazság ellen, akkor mi nem szeretjük igazából Jézust. Érzelmeink vannak, persze, meghat bennünket sok minden, de akkor nem szeretjük igazából Jézust. Ha bárki felett ítélkezünk, ridegek vagyunk, megvetjük, lenézzük, megszóljuk, akkor nincs bennünk igazi szeretet. Nem tudom, hogy voltatok-e már így az életben, fájt-e nektek már valaha szívetek mélyéből az, hogy akit ti nagyon szerettek, családtag, gyerek, szülő, bárki, amikor azt látjátok, hogy valaki rosszat mond a családtagról, vagy akit nagyon-nagyon szeretünk, micsoda fájdalom tud lenni? Hadd mondjam, Jézusnak hatványozottan fáj, hogy amikor ő szereti azt a mérhetetlenül bűnös embert, ugyanúgy, ahogy engem szeret, mert én is ugyanolyan bűnös vagyok, és akkor én megvetem a másikat. Hadd mondjam, mi Jézus szívében mindannyiószor tört szúrunk ezzel a magatartással, az ilyen lelkülettel, és mi meg se gondoljuk. Mi azt mondjuk, hogy szeretjük Jézust, de ítélkezünk, megvetünk, ridegek vagyunk, és könyörtelenek vagyunk egymással szemben. De menjünk tovább még a Simon magatartásával kapcsolatban, mert nem tudom, hogy végig gondoltuk-e azt, hogy Simon ugye hallotta Jézus tanításait, megismerte az ő lényét valamilyen szinten, de csak valamilyen szinten. Mert hadd mondjam, Jézust igazából nem ismerte meg. Nem ismerte meg Jézusnak azt a lényét, és egyáltalán azt a lelkületét, amit így fogalmazott, hogy nem az egészségeseknek van szüksége az orvosra, hanem a betegeknek. És nem az igazakat hívogattam, meg jöttem hívogatni megtérésre, hanem a bűnösöket. Nem ismerte meg igazából Jézusnak a szeretetét. De hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek Jézus hogy viszonyult Simonhoz? Amikor látta, hogy meggyógyította őt ebből az emberileg teljesen reménytelen és gyógyíthatatlan betegségből, felkínálja neki az üdvösségnek a lehetőségét. És Simon ezek után még megvetést tanúsít egy másik ember iránt, amikor ő is ugyanolyan bűnös ember. Szerintetek Jézus hogy viszonyul Simonhoz? Szereti vagy nem szereti? Költői a kérdés, persze, hogy költői. Nagyon szereti. És mindegyik alkalommal egyébként, mind a négy csoportnál, azaz pontosabban háromnál, mert Máriánál ezt nem kell majd látnunk, de mind a három csoportnál meg fogjuk látni Jézusnak a küzdelmét a másik emberért, az adott emberért vagy embercsoportért. Jézus hogy kezd el küzdeni Simonért? Hogy kezd el küzdeni Simonért? Még mielőtt ezt röviden áttekintenék, szeretném tőletek megkérdezni, hogy ez nincs leírva így az igében, csak az egész gondolatmenetből valahogy úgy kiviláglik ez. Szerintetek Simon milyen magatartást várt volna Jézustól, amikor Mária közeledik hozzá, és eltöri ezt a szelencét, és a lábára önti? Szerintetek Simon miben lett volna elégedett, hogyha Jézus hogy reagál erre? Így van, pontosan. És kijelentve az, hogy te olyan bűnös vagy, hogy te hozzám nem érhetsz, hogy közelíthetsz hozzám. Tehát Simon mit szeretett volna? Mondjuk ki egész őszintén. Ha igen, és mit szeretett volna? Hogyha Jézus megszégyeníti Mária Magdalénát. Vágyott erre. szégyenüljön meg. És nézzük meg ezzel szemben Jézus mit csinál Simonnal. Olvassuk el az igéből a 40. verstől kezdve. Annyira szépen kezdődik ez az ige szakasz. Így olvassuk a 40. versben először, és felelt Jézus, és mondta néki. Simon csak gondolkodott a szívében, de Jézus hangosan kimondta, és felelt azokra a gondolatokra, amik Simon szívében kavarogtak. Azt mondja, Simon, van valami mondani valóm neked. És az mondta, Mester, mondjad. És Jézus elmond egy példatörténetet. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért, mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta néki, igazán ítéltél. Szerintetek miért volt fontos, ugye gondoljunk csak a múltkori szombatiskolai tanulmányra is, de miért volt fontos, hogy Jézus így kezdte a Simonnal való beszélgetését, és a Simonért való küzdését, hogy elmondta neki ezt a történetet? Szerintetek ennek a történetnek mi volt a lényege? És megértette el Simon. Mi volt ennek a példatörténetnek a lényege? Szerintetek, amikor azt olvassuk ebben a történetben, hogy egy hitelezőnek két adósa volt, az egyik adósa volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. Szerintetek a kettő közül melyik volt Simon? És melyik volt Mária? Igen. És valójában melyik volt melyik? Igen. Pontosan, pontosan. Tehát Jézus annyira érzékletesen mondta ezt el, hogy ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy ki mennyivel tartozik. Lehet, hogyha egy lajstromot vezetnénk, akkor lehet, hogy tényleg mondjuk a másiknak több a bűne, de nem teljesen mindegy. Az 50-es sem tudja megadni, és az 500-as sem tudja megadni. Gondoljunk bele abból, hogy Simon mennyire értette ezt, hiszen Simon magát hasonlítgatta Máriához kezdetben, ugye, és azt mondja, hogyha ezt tudná, hogy ki és milyen bűnös, ugye magát sokkal különbnek tartotta. És Jézus pontosan tudta, hogy egy olyan példázatot fog mondani, amelyben nem erősíti Simonnak ezt az érzését, hogy na hát én jobb vagyok, én csak 50-nel vagyok adós. Hanem itt volt a példázatnak a hangsúlya, nem tudjuk ezt Jézus milyen módon fejezte ki a beszédében, de ezen volt a hangsúly, hogy mikor egyikük sem tudta megadni. Mindannyian bűnösök vagyunk. Simont rá akarta ébreszteni a bűnösségének, az elveszettségének a tudatára. Hadd mondjam, Simonnak az életében nem volt ott igazából a szeretet és a hála, és miért nem? Mert nem érezte az elveszettségét. Ő nagyon jónak tartotta magát a többi emberhez képest, és nem érezte azt, hogy milyen mértékig van benne a bűnben. És éppen ezért, mert nem érezte a bűnösségét, éppen ezért a szabadulásnak sem tudott annyira örülni, éppen ezért nem tudta értékelni azt, amit Jézus értetett. Hadd mondjam, az igazi hála és a Jézus iránti szeretet csak akkor tud bennünk feléledni, hogyha meglátjuk elsősorban önmagunkat, ha engedünk Jézusnak, hogy rávilágítson arra, hogy ember bűnös vagy, nem tudod megadni a bűn adósságodat, egy élet kevés lenne ahhoz, hogy ki tudjad fizetni, nincs remény, halálra méltó bűnös vagy. Ha mi ezt nem tudjuk igazából felmérni és megérteni, soha nem fog az igazi szeretet és hála kialakulni bennünk. De menjünk tovább, és nézzük tovább a történetet, mert Jézus miután felébreszti Simonban, felkelti az igazságérzetét, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, szóval a valóságra rádöbbenti, talán inkább ezt lehetne mondani, amikor rádöbbenti Simont a valóságra, utána kezdi el feddeni. Ez is egy olyan csodálatos dolog. Figyeljük meg, Jézus mennyire látta azt, hogy mikor lehet valakit megfeddeni. Amikor valakinek még nincs meg a szívében az a kedvező talaj, hogy a feddés az majd célba fog érkezni, addig csak keményíti az embert a feddés. És nézzük meg, miután Simon valóban rádöbben arra, hogy milyen is ő valójában, akkor Jézus elkezdi őt feddeni, és mit mond? Az asszonyhoz fordult, a 44. verstől, Lukács 7.44-től így olvasom. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, látod-e ez asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözte az én lábamat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábamat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Hadd kérdezzem meg, feddéshez, szembesítéshez? Bizonyhoz az. De Jézus csak ezután tudta elkezdeni, miután valóban meglágyult Simonnak a szíve, és megértette, meglátta az ő hatalmas bűnét és vétkét, a szeretetlenség a hálátlanságnak, az ítélkezésnek a bűnét. És utána ezt olvassuk a 47. versben. Minek okáért mondom néked, néki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak, mármint Máriának, megbocsátattak néked a te bűneid. Jézus kimond itt valamit. Kimond valamit, ami hatalmas igazság. Akinek sok bűne bocsátatik meg, az jobban szeret. És hadd mondjam, éppen ezért a megváltott ember az örökké valóságon keresztül sokkal mélyebb közösségben lesz Jézussal, mint az el nem bukott lények valaha is lenni tudnak. Miért? Mert nekünk sok bűnünk bocsátatott meg. Amikor az ember átéli az elveszettség érzését, és hogy nem úgy bánik velem Jézus, ahogy én érdemelném, ez fakaszt az emberben igazi szeretetet és hálát ő iránta. És hadd mondjam, Jézus mindenkinek előlegezi ezt, Jézus mindannyiunknak előlegezi ezt, hogy adja a szeretetet, az irgalmat érdemtelenségünk ellenére. És hadd mondjam, ha ezek után az igaz szeretet nem fakad fel bennünk, és mi nem szeretjük ezek után igazából Jézust, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy reménytelenek vagyunk. Akkor nem vagyunk alkalmasak az örök életre, és semmi nem tudja meglágyítani a mi szívünket, és semmi nem tud igazából szeretetre késztetni. Ha Jézusnak ez a megelőlegezett szeretete, a bűnös ember után utána nyúló és irgalmat gyakorló szeretete nem lágyítja meg a szívünket, akkor semmi nem fogja meglágyítani, és soha nem is lennénk alkalmasak az örök életre. Még egyetlen egy gondolat csak Simonról. Egyetlen egy gondolatot hadd említsek még meg. Figyeljük meg, mit kívánt Simon Máriának? Hogy szégyenüljön meg a bűnös ember mindenki előtt. És Jézus hogy bánik Simonnal? A megszégyenítésnek, a nyilvános megszégyenítésnek még az árnyéka sincs. Simonhoz szól, van valami mondani valóm neked. Úgy mondja, hogy nem a többiek előtt. Nem akarja leleplezni, megszégyeníteni Simont. Szerintetek Simonnal mi történt ezután a történet után? Megértette, és mélységes megtérésre jutott, mélységes meggyőződésem. Jézusnak ez a meg nem érdemelt, ki nem érdemelt szeretet, amit tanúsított iránta, ez igazi megbánásra és megtérésre vezette. De menjünk a másik történetre, és tudom, hogy nehéz ezt így mondani, és nagyon furcsa is, amit most kérdezni fogok, de szerintetek mi melyik csoportban vagyunk igazából találva? Vagy melyik csoportnál érezhetjük magunkat találva? Vagy melyik személynél? A Simonféle magatartásnál? A Júdásféle magatartásnál? Vagy pedig a tanítványok többsége által tanúsított magatartásnál? Szerintetek melyik érint bennünket leginkább? Hadd mondjam, mindegyik. Mindegyik, és most szeretném, hogyha Júdásra nem úgy gondolnánk, mint egy elborzasztó személyre, aki hát, na jó, hát persze volt egy Júdás, na, de hát azért mi nem vagyunk Júdások. Nézzük meg, hogy Júdással hogy bánik Jézus, és nézzük meg, hogy Júdásnak mi okozta a tragédiáját. Csak egészen röviden. Sokat foglalkoztunk ezzel a júdási kérdéssel már, most csak egész röviden János evangéliumához lapozzunk. János evangélium a 12. fejezet, 4. és 5. verse. Így olvasom az igét. János evangélium a 12. fejezet, 4. és 5. verse. Mondta azért egy az ő tanítványai közül Iskáriótes Júdás, Simonnak fia, aki őt elárulandó volt. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Álljunk meg először ennél a részletnél. Ugye utána a következő, olvassuk el a következőt, csak azért, mert az annyira ismert, azt mondja, ezt pedig nem azért mondta, mintha neki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tettek, elcsente. Hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek a júdási magatartás ebből a három igéből, amit most felolvastunk, hol veszélyeztet bennünket leginkább? Hol veszélyeztet leginkább bennünket a júdási magatartás? Szerintetek mi itt a júdási megnyilatkozásból, nézzük az igéket. Mi ebből a három igéből, ami egyértelműen látszik, ami az egyik legveszélyesebb magatartás? A képmutatás. Figyeljük! Milyennek tűnik fel Júdás? És végig a tanítványok szemében milyennek tűnt fel Júdás? Egy tanult ember volt, felnéztek rá. Hát hadd kérdezzem meg, nem egy szép gondolat, hogy adjuk a szegényeknek? Nem egy szép gondolat? De szerintetek, most innentől kezdve, amit most mondani fogok, ez megint csak egy, csak gondolkodjunk erről, mert én azt szeretem, hogyha magunkat belehelyezzük ezekbe a történetekbe, mert jó, elolvassuk, ott volt egy történet, de ebből mi a tanulság a mi részünkre? Jézus miért örökíti ezt meg az igében? Szerintetek Júdás mennyire tudta magáról, hogy tolvaj? Szerintetek mennyire volt ő önmagával tisztában, és mennyire... mikor ezt mondta, hogy miért nem adták el a szegényeknek ezt a, és adták el, és adták a szegényeknek, szerintetek ebben volt-e valami, ami mondjuk őszinte volt, ez rossz kifejezés, de inkább ezt kérdezném, szerintetek Júdás ismerte egy teljes mértékig önmagát? Igen. Igen. Megmagyarázott mindent. Önigazoló volt. Nem szembesült igazából úgy magával, ahogy pedig szembesülni kellett volna önmagával. Hadd mondjam, így vagyunk, higgyétek el, mindannyian valamilyen szinten Júdások vagyunk, mindannyian valamilyen szinten. Teszünk valamit, szólunk valamit ingerülten, bármit rosszat teszünk, bármit teszünk, és utána megmagyarázzuk a jó oldalát, hogy de ez miért volt? Mert ezért meg ezért, mert most szükség volt erre, vagy arra, vagy amarra. És nem azt mondjuk, hogy egy szörnyű egy ember vagyok, hogy megint ezt tettem, hanem valami szép dologgal, valami jó dologgal megpróbáljuk indokolni a rosszat, amit mi gondoltunk, vagy tettünk, vagy éreztünk. És hadd mondjam, ez a legveszélyesebb magatartás. Mert mi mondhatjuk, hogy mi a szegényekre gondolunk, de ha ott van bennünk valami, ami önző, ami nem igazi, tiszta gondolat, a legveszélyesebb. És mi fölnézhetnek ránk a gyülekezet tagjai, mi bármit szépet mondhatunk, elhithethetünk bárkit, de hadd kérdezzem meg, kit csapunk be leginkább? Önmagunkat. A legveszedelmesebb csalást követjük el. Júdás sem gondolta igazából önmagáról, hogy ő ilyen. Egészen más színben láthatta ő is önmagát. De itt álljunk meg egyetlen egy pillanatra, és a történetnek erre a részére már túlságosan nem kitérek ki, mert erről már több alkalommal volt szó, csak azért egy mondat erejéig említsük meg, hogy miért volt ő a pénztáros? Miért volt ő? Jézus nem tudta, hogy ő állandóan lopja a tanítványoknak a pénzét, de hogy nem tudta. Miért volt Júdás a pénztáros? Jézus miért engedte őt pénztárosnak? Tessék? Így van. Állandóan szembesül. Igen, állandóan. Ott adta neki a lehetőséget, hogy lásd meg önmagad, szembesülj önmagaddal. Szerintetek az Úr bennünket sokszor szembesít önmagunkkal? Nagyon sokszor. De hadd mondjam, amíg ez a gondolat ott van bennünk, hogy miért nem adtuk el a szegényeknek, segíteni tudtunk volna. Értitek, miért mondom? Amíg ez ott van bennünk, Jézus nem tud rajtunk segíteni, nem tud rajtunk segíteni. És ha benne maradunk az önigazolásba, és nem vesszük komolyan Jézusnak azt a tükrét, amit elénk tart, akkor soha-soha megszabadulni a mi bűneinkből nem tudunk. De nézzük meg tovább itt a történetet. Jézus hogy bánik Júdással? Figyeljük meg Jézusnak ezt a tapintatát. Jézus nem leplezi le nyilvánosan Júdást. Mit mond neki? A 7. verset olvassuk el. Azt mondja, mondta néki Jézus, hagyj békét néki, az én temetésem idejére tartogatta ő ezt. És a 8. is, mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni ebből a magatartás formából, ami hihetetlenül nagy veszély a mi számunkra. Ha mi nem nézünk igazából szembe önmagunkkal, ha nem látjuk meg igazából önmagunkat, hogy milyenek vagyunk, akkor a legszeretetteljesebb, leggyengébb Jézusi feddés is megkeményít bennünket. Akkor a dorgálásra össze fogunk törni. Ennél szeretetteljesebb és gyengébb figyelmeztetést Jézus nem mondhatott volna Júdásnak. Hagy békén néki, a temetésemre tette, szegények mindenkor lesznek veletek. Erre a szeretetteljes, nagyon enyhe, de a júdási magatartást és szavakat picit helyretevő kijelentésre. Júdás úgy megkeményíti magát, hogy elmegy és elárulja Jézust. Miért mondtam ezt? Ha az állandó szembesítésekre, amikor Jézus szembesít önmagunkkal, ha mi nyakasak maradunk, ha mi elhitetjük magunkkal, hogy nem, én ezt nem is azért, meg nem úgy, és nem nézünk igazából szembe a bűnnel, és megtűrjük magunkban a bűnt, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a legreménytelenebb állapotban vagyunk. És hadd mondjam, a júdási magatartás is legalább annyira veszélyes a mi számunkra, mint a simoni magatartás, a magunk jobbnak gondolásának a magatartása és a másiknak a lenézése. De menjünk tovább, mert szeretnék szólni a tanítványoknak a magatartásáról, a többi tanítványnak a magatartásáról, és nézzük meg, hogy erről mit mond Máté evangéliuma. Máté evangéliuma 26. fejezetének a 8. verse. Máté evangéliuma 26. fejezetének a 8. versében a következők olvassuk. Ugye maga a történetet említi, és így olvassuk. Látván pedig ezt az ő tanítványai bosszankodtak mondván, mire való ez a tékozlás? Mit mondtak? Mire való ez a tékozlás? Emlékeztek rá, hogy a legelején mit mondtunk? Az igazi szeretettel nem rendelkező ember az igaz szeretet megnyilvánulásait nem tudja hova helyezni, nem is érti meg. És a tanítványok mit mondtak? Mire való ez a tékozlás? Álljunk meg itt egy pillanatra, és nézzük meg a tanítványoknak Jézushoz fűződő viszonyát. Szerintetek a tanítványok szerették-e Jézust? Jobban szerették-e, mint Júdás vagy Simon? Szerintem a maguk szintjén jobban szerették, mint Júdás vagy Simon, a maguk szintjén szeretném hangsúlyozni. Tehát mások voltak lelkületben, jellemben, most ebben nem akarok belemenni, de óriási hiányosságaik voltak nekik is a szeretet terén. Gondoljunk bele abba, hogy Péter, aki kijelentette, hogy kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad, ragaszkodtak Jézushoz mindannyian, elképzelni nem tudták szinte az életüket Jézus nélkül, de szerették igazából Jézust. nem volt meg bennük az a szeretet, amire Jézus vágyódott, ami bennük kellett volna, hogy legyen. És voltak még más hiányosságaik is. Nézzük meg, ezzel kapcsolatban szeretnék olvasni egy idézetet a Világ reménye című könyvből, ami a Jézus élete című könyvnek egy kicsikét rövidített változata. A Világ reménye című könyv 324. oldaláról a következőképpen szeretnék olvasni egy idézetet. Mária cselekedete éppen azt a tanítást nyújtotta a tanítványoknak, amelyre a legnagyobb szükségük volt. Fel kellett ismerniük, hogy uruk iránti szeretetük kifejezése jól esne az üdvözítőnek. Ő mindenük volt nekik, de nem ismerték fel, hogy nem sokára nélkülözniük kell megnyugtató jelenlétét, és akkor már nem tárhatják elé hálájuk jeleit. A tanítványok nem tudták eléggé méltányolni, hogy mit jelentett Jézus emberré válása, és azt az elhagyatottságot, amelyet a földön szíve legmélyén érzett. Jézust gyakran elszomorította, hogy tanítványaitól nem kaphatta meg azt, amit elvárhatott tőlük. Tudta, hogy ha azoknak a mennyei angyaloknak a befolyása alatt állnának, akik őt kísérik, bármilyen drága ajándékot sem találnának túl értékesnek, hogy szívük bensőséges szeretetét kifejezésre juttathassák. Még fogunk egy-két idézetet olvasni, de nézzük meg ezt, Jézus, mit olvasunk? Jézus mit érzett nagyon sokszor? Fájdalmat és szomorúságot érzett, hogy nem méltányolták őt eléggé, nem fejezték ki iránta az ő szeretetüket. Hadd kérdezzem meg, miért Jézusnak ez fontos, hogy kifejezzük a szeretetünket iránta? Hát ez nem csak nekünk embereknek fontos, hogy kifejezzük az egymás iránti szeretetet. Nem. Jézusnak is mérhetetlenül jól esett volna, és sokszor szomorította el, hogy nem méltányolták őt eléggé. És én most egy idézetet szeretnék felolvasni, hogy mi az, amit ők föl sem mértek, nem is értettek meg Jézussal kapcsolatban, de hadd mondjam, mi sem tudjuk igazából megérteni ezt Jézussal kapcsolatban, és hadd mondjam, a tanítványokhoz hasonlóan mi sem tudjuk igazából méltányolni, hogy mit jelentett Jézusnak a testévállása. És a Jézus életéből szeretnék olvasni egy idézetet a 83-84. Oldalról, és figyeljük meg ezt a megrázó, az én számomra legalábbis teljes mértékig megrázó idézetet, figyeljük. Azt mondja, hogy bár a béke fejedelme volt, mégis kivont karddal kellett érkeznie. Nem döbbenetes kezdése ennek a gondolatsornak? A béke fejedelme volt, és mégis kivont karddal kellett érkeznie. Őt, akire Izrael hagyomány és vallás rendszere épül, e szertartások ellenségének és lerombolójának tartják majd. Gondoljuk ezt végig. Azt mondja, őt, aki kijelentette a törvényt a Sínai hegyen, törvényszegőként fogják elítélni. Gondoljunk bele ebbe, Jézus mit vállalt? Ő a törvény, maga a megtestesült szeretet és törvény, ő jelentette ki. És hogy fog meghalni? Miért kell neki emberi szempontból nézve meghalni? Mert törvénytaposónak nyilvánítják. Ő, aki azért jött, hogy megtörje Sátán hatalmát, mit kellett elviselnie? Hogy Beelzebúbnak bélyegzik, az ördögök fejedelmének. Gondoljunk bele, hogy Jézus mi mindent vállalt érettünk. Azt mondja, senki a világon nem értette meg, szolgálata során egyedül járt. Anyja és fivérei nem fogták fel küldetését, még tanítványai sem értették meg. Örök világosságban lakozott, egy volt Istennel, de földi élete magányban telt el. Azonosult velünk, hordoznia kellett bűneink, bajaink terhét. A bűntelennek éreznie kellett a bűn szégyenét. Gondoljunk bele abba a bűntelennek, aki soha bűnt nem ismert, a bűn szégyenét kellett átéreznie. A békesség kedvelőjének harcban kellett élnie. Az igazságnak hamiság közepette, a tisztaságnak hitványsággal. Minden bűn viszály, szennyes vágy, amit a törvényszegés magával von, szenvedés volt Jézus lelkének. Egyedül járta az utat, egyedül hordozta a terhet, letette a saját dicsőségét, és magára vette az emberiség gyengeségét. És ezt nem tudták méltányolni a tanítványok. És amikor valaki kifejezi az igazi szeretetét és háláját Jézus iránt, akkor mit mondanak? Mire való az olajnak ez a tékozlása? Mire kell itt tékozolni? Szerintetek Jézus mire gondolhatott ekkor, amikor ezt mondták a tanítványok, hogy mire való az olajnak ez a tékozlása? 6 nappal Jézus halála előtt, 6 nappal. Mire gondolhatott? Mire készül Jézus? Tékozolni az ő drága életét, túláradóan tékozolni. És ő mégsem tartott a tékozlásnak azokért, akik azt a 300 dénár értékű szelencét túl drágának tartották ahhoz, hogy Jézust megkenjék vele. Mi járhatta át Jézus szívét? Szerintetek Jézusnak milyen kísértése volt ekkor? Szerintetek mivel kísérthette az ördög? Szerintetek mivel kísérthette? Pontos, hát ilyet. Ezekért. Fogod vállalni azt a mérhetetlen szenvedést, meg amit idáig is kiálltál. Mi kísértést szenvedette Jézus? Csak ezért is, amikor a tanítványok ilyen jelleggel és ilyen módon nyilatkoztak meg Máriának a tettéről. De még egy idézetet szeretnék olvasni. A következőképpen a Világ reménye című könyvből. Visszautalása Simonnal folytatott beszélgetése azt mondja, hogy Krisztus emlékeztette Simont arra a sok alkalomra, amikor hálás szeretetének kifejezést adhatott volna. És most figyeljük, ez gyengéden a tanítványoknak is szólt, hogy tudtukra adja, mennyire fáj neki, ha gyermekei elmulasztják hálájukat szavaikkal, cselekedeteikkel kifejezni. Hadd mondjam, és ez a történet, ami le van jegyezve az igébe, ez nekünk is szól, gyengéden, de nekünk is szól, hogy Jézusnak most is ugyanúgy fáj, ha mi nem értékeljük, nem méltányoljuk azt, amit értünk tett. Jézusnak ugyanúgy szomorúságot szerzünk, ha mi szeretetünket és hálánkat nem fejezzük ki iránta. Egész röviden, most már csak Mária magatartásáról szeretnék szólni, pedig ha valamiről sokat kellett volna szólni, akkor az Máriának a magatartása. Nézzük meg, talán kérdezném tőletek, hogy mi a véleményetek arról, hogy Mária miért öntötte ezt a drága szelencét Jézusnak a lábára, miért? Szerintetek miért? Miért kente meg Jézusnak a lábát? Hálás volt, de miért tette ezt? Milyen alkalomból, miért? Emlékeztek rá, hogy mit mondott Júdásnak Jézus? Hagy békén néki, mert az én temetésemre cselekedte ezt. Hadd kérdezzem meg, hogy milyen hírek érkeztek Máriához, Mária Magdalénához Jézussal kapcsolatban. Részint hallotta, hogy Jézus azt mondja, hogy ő meg fog halni és szenvedni fog. Ha valaki egyedül övette komolyan ezt. Mert a többiek ugye hallani se akartak erről. Ugyanakkor azt tudja, hogy Jézust királya akarják kiáltani, ugye? Gondoljunk ugye a virágvasárnapi bevonulásra. Tehát nem tudta, hogy most mi fog történni. Most Jézus meghal, ő azt mondja, hogy meg fog halni, szenvedni fog. Vagy királyá kiáltják. Ő semmit nem tudott, hogy mi fog történni. Egyetlen egy dolgot tudott, hogy ő most akarja kifejezni a szeretetét és háláját Jézus iránt. Neki akkor ki kellett fejezni. Szerintetek Jézusnak ez mit jelentett? Sok. így van, így van. Bárhol. Mennyi emberi hatalmas cselekedet volt a világegyetem, világtörténelemben, elmúltak, feledésbe merültek. Erről mindig fognak beszélni. És szeretnék olvasni egy idézetet, ugyancsak innen a 322. oldalról. Így olvasom. Az illatos ajándékot, amelyel Mária az Úr holttestét szándékozott megkenni, élő testére öntötte. A temetőben a jó illat csak a sír helyet töltötte volna be. Itt azonban Jézus szívét árasztotta el örömmel. Bizonyítéka volt az iránta érzett hűségnek és szeretetnek. Arimatiai József és Nikodémus csak Jézus halála után hozták el adományaikat, az értékes fűszereket forró könnyek között uruk kihűlt tetemére áldozták. Az asszonyok is, akik fűszereikkel a sírhoz siettek, hiába fáradoztak, mert az Úr feltámadott. Mária azonban szeretetét és hódolatát még az Úr életében kimutatta, és felkente üdvözítőjét. És most figyeljünk erre a következő mondatra. Ennek emlékét vitte magával Jézus legnehezebb útjára, mint a vigasztaló szeretet zálogát, amely megváltottaiból árad feléje örök időkön át. Figyeljük meg, ennek a jó illatát vitte, ennek a szeretetnek az emlékét vitte magával Jézus a legnehezebb útjára. A legnehezebb útjára. És miért? Mit értett meg Jézus ebből? Mi volt neki a vigasztalás? Hogy majd emberek, amikor eljutnak arra, amire Mária, az ő áldozata révén, akkor ők is ki fogják majd fejezni a szeretetüket. Lesz értelme a megváltásnak. Mert emberek szívében fel fogja fakasztani az igazi szeretetet és hálát ő iránta. Ez volt a vigasztalása, bátorítása Jézusnak a legnehezebb útján. Ez volt a vigasztaló szeretetnek a záloga, amely majd megváltottaiból árad feléje örök időkön át. Még egy rövid idézetet olvasok, a következőképpen olvasom. Az üdvözítő gyönyörködött Mária komoly buzgalmában, hogy Ura akaratát cselekedje. Elfogadta önzetlen, tiszta szeretetének gyöngyeit, amelyekről tanítványainak még csak sejtelmük sem volt. Mária vágya, hogy szolgálatot tegyen Urának, sokkal értékesebb volt előtte, mint a világ összes drága kerete, mert kifejezte szíve imádatát a világ megváltója iránt. Krisztus szeretete késztette erre Máriát. A kenet szimbóluma volt szívének külső megnyilvánulása, olyan szeretetnek, amely mennyei forrásból fakad. Igen, Jézusnak ezért volt ez mérhetetlenül hatalmas vigasztalás és szeretet kifejezés, amit Mária cselekedett. Még egy dolgot szeretnék egész röviden megemlíteni. Márk evangéliuma 14. fejezetét lapozzuk fel. Márk evangéliuma 14. fejezetének a 8. versében találunk még egy gondolatot, amit Jézus megjegyez, és eztről mindenképpen egy szót szeretnék szólni. Nézzük meg, Jézus a következőt mondja, egyetlen egy rövid gondolat. Azt mondja, hogy ő, ami tőle telt, azt tette. Megkente az én testemet a temetésre, de mit mond? Ő, ami tőle telt, azt tette. Hadd mondjam, a szeretetünk kifejezése és hálája az nem lehet egyforma, mert mindannyian mások, és mások vagyunk, más képességekkel, más adottságokkal, körülményekkel és lehetőségekkel. De egyetlen egy dologban mindannyiunknak közösnek kell, hogy legyünk. Ami tőlünk telik, azt tenni. És hadd mondjam, Jézus nem éri be kevesebbel. Szerintetek Jézus mit telt? Ami tőle telt, mindent megtett. Volt valami, amire azt lehetne mondani, hogy Jézus nem tette meg, ami tőle telt, az ő isteni méltósága, dicsősége, ereje, hatalma szerint mindent megtett. Letette emberért minden, amit el tudunk képzelni, mindent megtett. Szerintetek kevesebb a mi életünkben elég? Szerintetek kevesebbel ő beéri? És nem azért, mert ő egy olyan valaki lenne, aki erre szomjúhozik, hanem ha bennünk ez nem fakad fel a mérhetetlen szeretet és áldozata révén, akkor, kedves testvérek, mi fog bennünket igazi szeretetre késztetni? Akkor mi változtatja meg a mi kőkemény szívünket? Ő, ami tőle telt, azt tette. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi is eljussunk idáig, mi is legyünk Máriák. Mi is legyünk Máriák, akik nem tudnak belenyugodni abba, hogy Jézus meghalt, és ott marad a sír mellett utána, ugye 7 nappal később. Legyünk mi is Máriák, akik a szívünk szeretetét kifejezzük Jézus iránt. És én szívem mélyéből kívánom, hogy megtapasztaljuk ennek az örömét és boldogságát. Hadd mondjam, és kérdezném, szerintetek Mária hatalmas nagy áldozatnak érezte ezt, és ő úgy érezte, hogy jó, ezt most ő megteszi, de fú, ez most micsoda lemondás volt. Hát ez aztán, ilyen gondolatnak még az árnyéka sem volt benne, pedig hatalmas lemondás árán vásárolta ezt a szelence drága kenetet. Öröm és boldogság volt benne, hogy kifejezhette a háláját Jézus iránt és a szeretetét. Hadd mondjam, ha mi eljutunk erre, és azt tesszük, ami tőlünk telik, mindent megteszünk, nem azt fogjuk érezni, hogy mi vagyunk a legszerencsétlenebbek, akiknek ezt is meg kellett tenni, meg erről is le kellett mondani, meg azt is meg kell... Nem, hanem a legnagyobb öröm és boldogság. És kedves gyülekezet, úrvacsorára készülünk a következő héten. És én szívem mélyéből kívánom, hogy imádkozzunk ezért a szeretetért, imádkozzunk. Testvérek, hadd kérdezzem meg őszintén, ne válaszoljatok rá, csak hadd kérdezzem meg, naponta szoktunk imádkozni, hogy Uram, adjál szeretetet a szívembe Te irántad, ez naponkénti imánk. Hadd kérdezzem meg, imádkozunk azért, hogy az isteni parancsolatokat be tudjuk tölteni? Imádkozunk azért, hogy ne legyünk ingerültek, ne legyünk lusták, ne legyünk irigyek, bármi? Szoktunk imádkozni? Imádkozunk, meggyőződésem. És a legnagyobb parancsért, amit Jézus ad nekünk, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. Mennyiszer imádkozunk ezért? Hányszor imádkozunk, hogy Uram, a te szeretetedből adjál nekünk szeretetet, mert a mi szeretetünk olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Szívem mélyéből kívánom, hogy imádkozzunk naponta ezért a szeretetért, elnyerjük ezt a szeretetet, és kifejezésre tudjuk Jézus iránt juttatni. És szívem mélyéből kívánom, hogy a következő héten, amikor a szövetséget megújítjuk vele, akkor igazi szeretet, hála és boldogság legyen bennünk, hogy ő nem a mi hálátlanságunkra tekintett, amivel idáig voltunk iránta, hanem látja a mi szívünk vágyódását ő iránta. Áldja meg az Úr ezeket az igéket a mi szívünkben, és adja, hogy gazdagon gyümölcsöt teremjen. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked a te változhatatlan szeretetedért, ami számunkra legérthetőbb és legnyilvánvalóbb módon Jézus áldozatában fejeztél ki. Köszönjük az isteni szeretetet, amelynek mi sem a magasságát, sem a mélységét megérteni nem tudjuk, de még csak elgondolni sem tudjuk. Urunk, kérünk téged, bocsássál meg nekünk, hogy annyira nincs bennünk ebből a szeretetből. Te látod, hogy mi csak mennyire emberi szeretettel rendelkezünk, és milyen kevéssé rendelkezünk abból a szeretetből, amellyel te szerettél bennünket. Jézusunk, kérünk téged, bocsássad meg nekünk, hogy mi a te áldozatodra is csak olyan ritkán buzdulunk fel igaz szeretetre te irántad, pedig a mi szeretetünk amúgy is csak egy viszont szeretet te irántad a te jóságodért, és még ez a szeretet is olyan töredékes, annyira hiával való, és olyan kevéssé könyörgünk hozzád azért a szeretetért, amely benned van. Urunk, most együttesen szeretnénk téged kérni, adjál nekünk szeretetet, mi nem tudunk szeretni. De köszönjük, hogy te készséggel adod, te készséggel könyörülsz a mi nyomorúságunkon, és készséggel adod azt a szeretetet, amely meggyógyítja a mi szívünket, amely minden problémánkra igazi megoldást hoz. Urunk, kérünk téged, bocsássad meg, hogy nem szerettünk téged eléggé, bocsássad meg, hogy nem is fejeztük ki a szeretetünket és hálánkat úgy, ahogy kifejezhettük volna. Bocsássad meg ezt nekünk, De adjad, hogy meg tudjunk érteni valamit ebből a mérhetetlen szeretetből, és adjad, Urunk, hogy a te szereteted, igaz szeretetet tudjon ébreszteni a mi szívünkbe te irántad. Ne engedd, hogy nekünk csak vallásunk legyen, ne engedd, hogy mi csak külsőségből cselekedjünk dolgokat anélkül, hogy a mi szívünk igazából meg ne lágyulna. Urunk, ne engedd, hogy magunkat áltassuk azzal, hogy mi sok mindent teszünk, ne engedd, Urunk, hogy beérjük kevesebben, mint a teljességgel. Urunk, adjad, hogy rólunk is el tudjad majd mondani, hogy ő, ami tőle telt, azt tette. Urunk, segítsél nekünk ebben. És kérjünk, adjad, hogy az egész lényünket, szívünket át tudjuk adni neked, a te szeretetednek. És köszönjük neked az ígéretet, hogy te gondoskodsz rólunk, magadhoz vezel majd bennünket, örök életet adsz nekünk. És köszönjük, hogy már ebben a földi életben is a legnagyobb békét, szívbeli boldogságot és nyugalmat fogod nekünk adni, ha ez a szeretet, a te irántad való ragaszkodó szeretet kialakul bennünk. Istenünk, így készítsed föl az egész gyülekezetet a következő heti úrvacsorai alkalomra. Istenünk, adjad, hogy a veled kötött szövetségnek a megújítása valóban hatalmas bűnből való szabadulás, hatalmas lelki felemelkedés lehessen, és új odaszánás te irántad a te követésedre igaz szeretetből és hálából. Urunk, köszönjük, hogy meghallgattál bennünket a te kegyelmedből. Amen.